Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, amint szól hozzánk, ahogy írva található a mai újszövetségi szakaszban, a Római Levél 7. fejezetében az első 13 versben.
Avagy nem tudjátok, testvéreim, mert törvényismerőkhöz szólok, hogy a törvény csak addig uralkodik az emberen, amíg él. Mert a férjes asszonyt a törvény férjéhez köti, amíg él a férj, de ha meghal a férj, az asszony feloldást nyer a férj törvénye alól. Ha férje életében más férfié lesz, az házasságtörésnek számít. Ha azonban meghal a férje, nem köti a törvény, úgyhogy nem lesz házasságtörő. Ha más férfi nem lesz házasságtörő, ha más férfié lesz. Épp így ti is, testvéreim, meghaltatok a törvénynek Krisztus teste által, hogy mássai legyetek azéi, aki feltámadt a halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Mert amíg test szerint éltünk, a bűnök indulatai a törvény által dolgoztak a tagjainkban, hogy gyümölcsöt teremjenek a halálnak. Most azonban, miután meghaltunk arra nézve, ami fogva tartott bennünket, megszabadultunk a törvénytől, hogy a lélek újdonságában szolgáljunk, nem pedig a betű ódonságában. Mit mondunk tehát? A törvény bűn? Semmiképpen. Hisz a bűnt is csak törvény által ismertem meg, mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná, ne kívánd. De a bűn kihasználva az alkalmat, a parancsolat által mindenféle kívánságot ébresztett bennem, mert törvény nélkül halott a bűn. Én egykor törvény nélkül éltem, a parancsolat megjelenésével azonban életre kelt bennem a bűn. Én pedig meghaltam, és az a parancsolat, amely életet ígért, halálomra lett. Mert a bűn kihasználta a parancsolat által adott lehetőséget, megcsalt engem, és megölt általa. De a törvény szerint és a parancsolat szerint igaz és jó. Akkor hát a jó halálomra lett nekem? Semmiképpen. De azért, hogy a bűn mi volt a nyilvánvaló legyen, a jó által a halált munkája, hogy így a bűn a parancsolat által igen nagy vétekké legyen. Isten áldása legyen az ő igéjén, fennállva imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, azt, hogy ezen a vasárnapon is szólhat hozzánk a te igéd. Köszönjük, hogy nem véletlenül vagyunk itt, és szabad van hozzánk. Köszönjük a te törvényedet, köszönjük, hogy megmutattad azt, és köszönjük, hogy hasznunkra válhat, megláthatjuk belőle a mi életünket. Megláthatjuk belőle bűneinket, amelyekkel naponta megszomorítunk tégedet. De köszönjük neked azt is, hogy Jézus Krisztus betöltötte a törvényt, köszönjük, hogy eleget tett, és köszönjük, hogy így nekünk bűnbocsánatunk lehet ő általa. Segíts nekünk, hogy ezt most megértsük, segíts nekünk, hogy tudjuk megérteni, mit akarsz nekünk ma mondani, és ne csak megértsük, hanem tovább is tudjuk adni azt másoknak, hát, hogy tudjuk ezt szívünkben forgatni. Légy itt most velünk, légy itt közöttünk. Amen.
János első leveléből hirdetem. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonoszságtól. Az Isten igéjének hallgatására készülve a 294. dicséretünk első versét énekeljük. Jézus! Istenünknek az az igéje, amelyet Szent Lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található Esdrás könyvében, annak a 7. fejezetében, a 27. és 28. versben. Nem tudom, hogy lesz-e kivetítés, de talán jobb is, hogy nincsen. Nem a megszokott fordítás szerint olvasom. Áldott az Úr, atyáink Istene, aki erre indította a király szívét, hogy megékesítse az Úr házát, amely Jeruzsálemben van, és aki hozzám fordította irgalmasságát a király előtt és tanácsosai előtt, és a király minden hatalmas fejedelmei előtt, és én megerősödvén az Úrnak, az én Istenemnek rajtam nyugvó jó kegyelme által családfőket gyűjtöttem össze Izraelből, hogy feljönnének velem. Kedves testvéreim, sok ember szájából hallottam már így viccesen, talán eltréfálva a kísértésnek a komolyságát, ezt a mondatot, hogy mindennek ellen tudok állni, de a kísértésnek nem. Eszünkkel mi tudjuk sokszor, hogy mi a jó, mik a jó döntések, vagy hogy lehet egy helyzetben jól reagálni, mi használ és mi nem, de amikor úgy benne vagyunk, akkor sokszor hiányzik az erő, hogy a jó mellett döntsek, vagy jól reagáljak. Van, amikor kimerül az életünk harcokba, bűnnel szembeni harcokba, úgy gondolom, hogy az egyikkel már leszámoltam, akkor jön a következő, vagy már nem is harcolunk a bűnnel, mert annyi minden más lefoglal és leterhel, és nem is gondolom, hogy még azzal is kellene harcoljak. Erőre van szükségünk a győzelemhez, az engedelmességhez. Erőre van alapvetően ahhoz is szükségünk, hogy az életnek a mindennapos terheit hordozni tudjuk, hogy meg tudjunk felelni kihívásoknak, sodrásnak. Ott van-e az erőnk? Vagy csak emberi erő van, amiből úgy erőlködünk. Elfáradunk. Testünk is fárad, öregszünk. Így van ez a bűneset óta. Hétköznapi taposó malmainkba elfolyik az erőnk. Sok hiába való utunk van, amik alapvetően elszívják az erőt. Saját igazunkért harcolunk, és az is nagyon fárasztó. Van, amikor csőd közelbe jutunk, vagy el is terülünk, megütjük magunkat, és az is fájdalmas, és fárasztó. Fárasztó, hogy nyalogatjuk ilyenkor a sebeinket, és nincs erőnk felállni. Vagy úgy vagyunk vele, hogy jó, ma vasárnap van, ma egy kicsit pihenünk, itt vagyunk az Úr házába, de hát holnap már megint hétfő, és menni kell, csörög a vekker, fel kell kelni az ágyból, újabb feladat, aminek meg kell felelni. Közben pedig elfelejtem azt, hogy igazából csak Istennek kellene megfelelni, eléje kellene állni és tőle venni az erőt. Annyi minden történik, hogy elfeledkezünk a lényegesről. És sokszor van úgy, hogy a hitünkben is meggyengülünk. Történik valami az életünkben, ami nem felel meg az elképzeléseinknek. Túl sokat vártam, és nem kaptam. Csalódok magamban is, és van úgy, hogy Istenben is. Hogyan lehetne ez másként? Hogyan lehet megerősödni? A mai Isten tiszteletnek ez a címe, hogyha nézik a testvérek ezt a kis lapot, hogy én pedig megerősödtem, de jó lenne, ha ez így megtörténhetne a mai Isten tiszteleten. És éppen ezért van itt előttünk ez az ige, és vegyük az igéből a példát. Ugye Esdrásról van szó, Esdrás írja ezt a könyvet, a babiloni fogságból szabadult nép történetét mondja el. Sajnos nem tudtam itt lenni a múlt vasárnap, akkor is már Esdrás könyvéből szólt az ige, lehet, hogy akkor hangoztak el történeti utalások, hogy mikor is íródott ez a könyv, vagy milyen helyzetben, de azért én is mondok egy párat, hát ha valaki nem tudja, hogy összekapcsolni az elmúlt heti információkkal. Arról szól ez a könyv, hogy hogyan változott a politikai helyzet, aminek következtében a király elengedi a zsidó népet, újjáépíthetik az országot, a templomot, helyreáll az Isten tiszteleti rend, több csoportban indulnak haza a zsidó foglyok, és az egyik ilyen csoportnak a vezetője volt Esdrás, a pap, aki beszámol a történésekről. Sokat megélt ember lehetett, a fogság ideje, a szorongattatás, a kiszolgáltatottság, majd a változások úgy hirtelen, megakadás az elindulásban, hiszen a samaritánusok ellenségeskedései miatt az építkezés is leállt egy időre. Olyan helyzetek voltak, ahol, amire jellemző lehetett volna az, hogy a rosszindulatú emberek elszívják az erőt, de Ezrásról azt látjuk, hogy ő az Úrban gyökerezik, ott élnek szívében az Isten igéi, az Isten ígéretei, és itt is ezt olvassuk róla, hogy én pedig megerősödtem az Úrban, az én Istenemnek rajtam nyugvó jó kegyelme által. Az Isten volt az, aki ott fordított az eseményeken, ezt élik meg, mert hogy Artaksasztá, azaz más fordítás szerint Artaxerxész perzsa királytól jött a rendelet, hogy igen, folytathatják az elkezdett munkát. Ez sem volt magától értetődő, mert azért egy perzsa fejedelem ilyen rendeletet adjon ki. Hát pogány ember, miért segítse az Isten népét? De a király számára is fontos volt, hogy Izrael Istenét a megfelelő módon szolgálják, még önkéntes ajándékokat is vihetett magával Ezrás Izrael Istene számára, hogy a Babilonban maradó nép és papok az úrháza számára ajánlanak fel nagyobb összeget, ezt a pénzt kellett Ezrásnak minél hamarabb eljuttatni Jeruzsálembe. Úgy olvastuk az előző versekben, hogy ezen felül még 100 talentum ezüstöt, 100 kor búzát, 100 bat olajat, sőt, sót akármennyit, ez is értékes kincs volt, tehát mindent kaptak, amire szükségük volt, mindezt a király kincstárából fedezve. Végül pedig a papok, léviták, énekesek és minden templom szolga felmentetik az adófizetés alól. Ezrás hatalmat is kapott Júda vezetőinek, ítélő bíráinak kinevezésére. A király parancsot adott arra, hogy akik az Isten törvényeit nem tisztelik, azokat meg lehet büntetni. Akik pedig nem ismerik az Úr törvényét, azokat pedig meg lehetett tanítani rá. Tehát egy nagyon jó, ideális helyzet alakult ki az Isten kegyelméből, és Ezrás annyira hálás ezért, a királyi döntésért is, hogy hálát ad az Istennek. Tehát tulajdonképpen ez a két vers, amit itt felolvastam. Tehát ennyit az előzményekről, tehát ami történt, az nem magától értetődő volt, hanem csoda, Isten akarata, Isten munkája, de nem csupán a nép életében, hanem Ezrásnak, a papnak az életében is. Ő szilárdan áll az Úrban, az Úr ígéreteiben, és mindent kap a nagy feladatra, az Isten választotta őt, és kapja, amihez kell, a szükséges erőt is, és ezt nézzük meg most közelebbről. Nem fontossági sorrendben, hanem ahogy az ige adja a sorrendet. Először is Ezrás hálát ad. Áldott az Úr, atyáink Istene. Tehát a megerősödésnek egy nagyon fontos állomása a hálaadás. Zsoltárok könyvében nagyon gyakran olvashatunk ilyet, hogy nagy nyomorúság idején íródtak, a tényleges szabadulást még nem élték át, még ott van az ellenség, és elnézést kérek ezért a 28. ismeretlen Zsoltárért, de valahol ez a Zsoltár is arról szól, ha elolvassuk, hogy körülveszi a Zsoltárost az ellenség, de ő azt éli meg benne, hogy az Úr az ő ereje, és hálát ad az Úrnak, és hát így énekeljük majd különösen a rá felelő 6. versét, hogy azért énekelünk, hogy Krisztusban van az erőnk. A Zsoltár fordító már így adja ezt vissza az Új Szövetség fényébe. Tehát még nincsen szabadulás, de már megköszönik Istennek a szabadulást előre. Benne vagyunk egy helyzetbe, történik velünk valami, hát mi jön ki az, ami a szívünk mélyén van. Sokszor a félelem, a panaszkodás, az aggódás, vagy folytonos kritizálás, elégedetlenség. És ahogy így ebbe őrüljük magunkat, az elveszi az erőnket. Keserűség gyökere fölnövekedik, és fölnövekedhet akármilyen apró dolog miatt, hogy semmi nem elég jó, és eljutunk odáig, hogy hát Isten sem jó. Nem látjuk őt annak, pedig az. És belefáradunk itt ebbe a magunk körül forgolódásba, és közben még másokat is lefárasztunk. Hiába valóan telik az időnk, s amikor hiába valóan telik az időnk, amikor nem azt tesszük, amire az Isten rendelt bennünket, az bizony fárasztó, és elveszi az erőt. Nyilván szabad Istennek bármit elmondani, amely a szívünket nyomja. Lehet Isten előtt kijönteni szomorúságainkat, elmondani neki terheinket, aggódásainkat, meg félelmeinket is, de szabad neki hálát adni, és lehet neki hálát adni, és mindig van miért neki hálát adni. És a hálaadásnak ereje van. Nem hiába mondja ezt az ige, hogy hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. Emberi kapcsolatokban is minőségi változást hoz, hogyha tudunk valamit megköszönni. Hogyha tudunk hálásnak lenni a másik életéért, vagy azért, amit kapunk általa, vagy rajta keresztül. Isten felé pedig ilyenkor áldást mondunk, dicséretet mondunk. És nem csak az ő ajándékaiért, nem csak azért, amiket kapunk tőle folyamatosan, hanem azért, aki a mi Istenünk, amit megláttat velünk magából, amit megértett az igékből. És Isten folyamatosan okot ad a hálaadásra. Bár csak erre megnyílna a szemünk, és kipróbálnánk, hogy milyen az, amikor így kezdünk egy napunkat, hogy hálaadással, akkor számba vesszük, hogy mi mindent megköszönhetünk neki. Mi mindent jót adott már nekünk. Aztán a második, hogy Esdrás azért ad hálát, mert meglátta, hogy Isten az Úr a földön, aki kézbe tart mindent, és aki irányít mindent, aki erre indította a király szívét, hogy megékesítse az úrházát, amely Jeruzsálemben van, és aki hozzám fordította irgalmasságát a király előtt és tanácsosai előtt, és a király minden hatalmas fejedelmei előtt. Tehát ott voltak egy reménytelen helyzetben, milyen változásra lehet ott számítani, emberileg semmire, pláne egy pogány uralkodótól, de az Isten cselekszik. Esdrás pedig jól ismeri az Istent. És minél inkább ismerem az Istent, hogy kicsoda az én Uram, annál erősebb lesz az életem, a hitéletem. Megismerem őt olyannak, hogy ő nem kis Isten, hanem hatalmas Isten, akinek jók a tervei, bölcs a gondolata, és olyan jó lenne nekünk növekedni az Isten megismerésében. Tehát megismerhetem őt kezének munkáiból. Megismerhetem őt, mint aki irányítja a történelmet, ahogyan bánik az ő népével. Kérdés ez, hogy mi hogyan látjuk a hétköznapok eseményeit. Látjuk-e az események mozgatórugóját, az Istennek a kezét? Sajnos gyakran ott el szoktunk akadni, ami történik. És ezt úgy osztályozzuk is, hogy ez most jó, ez most rossz, ez most nekem jó, vagy éppen nekem rossz, milyen érzéseket vált ki belőlem, milyen hatással van az az én kis életemre, és közben pedig az Isten kezét kihagyjuk belőle, aki pedig cselekszik. Sőt, aki mindent jól és bölcsen cselekszik. Van egy olyan énekünk, ki mindent kézen fogva tart. Mert Isten bölcsen igazgatja a világot, a bölcs terveit ő megérleli, véghez viszi előre elgondolt akaratát, velünk vagy ellenünkre, és hogyha Istennel közösségem van, akkor észreveszem keze nyomát, és akkor másként értékelem az eseményeket is. Hogy miért történik, vagy mi okból, vagy mi célból történik. Lelki gondozói beszélgetésekben gyakran szoktam belekérdezni, hogy hát hogy volt ebben jelen az Isten? Mit gondolsz, hogy miért engedte, vagy miért nem engedte meg ezt az Isten? Vagy hogy nyilvánult meg abban az ő előre eltervezett akarata? Vagy hogy illeszkedik bele ez az apró mozzanat az ő nagy tervébe, az előre eltervezett akaratába? Vajon évek múlva ezt a dolgot, ami miatt most leragadtunk, hogy fogjuk látni? Mert szinte más dimenzióba kerülnek az események, hogyha abban az Isten kezét is meglátom. Akkor már a bajok sem olyan nagy bajok, és akkor már a vész sem katasztrófa. Mert a katasztrófa az lenne, ha az Isten nem lenne benne. De olyan meg nincsen, mert ő benne van. Ott van a háttérben, ott van Jobb szenvedéseinek is a hátterében. Ott van az üldöztetésedben, ott van a születésben, és ott van a halálban is. És hogyha akarja, ha neki úgy tetszik, akkor hozzánk fordít emberi szíveket, ha akarja, akkor ellenségeket támaszt. Ha neki kedves, akkor irgalmasságát tapasztalom meg, ha azt szolgálja a javamat, ha neki kedves, akkor meg a fenyítését tapasztalom meg. Ezres jól tudta azt, hogy igen, az Isten engedte meg a babiloni fogságot, mert rászolgáltak. Amikor pedig eljött a megszabott idő, akkor véget vetett Isten a fogságnak. És Ezrász ezt azért is tudja jól, és azért nem gyengítik meg az események, mert jól ismerte az igéket. Hiszen az Isten ezt előre megmondta prófétái által. És amikor majd eljön a megszabott idő, akkor elkészíti a szabadulást is, és a nép visszamehet a földjére. Ezért is utasítja későbbiekben vissza a védelmet, hogy ezzel is bizonságtétel lehessen az Istenről, hogy ő tud bennünket megőrizni. Az ő kezében vagyunk. És lehet a történelmet elemezni. Sokan sokféleképpen megteszik a mai történéseket is, elemzik, hogy mi várható, mi miért, és hogyan, és meddig, vagy miféle egyéb folyamatok teszik lehetővé azt a helyzetet, ahol most tartunk, de a mi szabadulásunk akkor is az Istentől jön, és Isten a szabadítónk. És így tekinthetünk a mai történésekre is, hogy nekünk rá van szükségünk, hogy bennem megerősödjünk, az ő igéi éljenek a szívünkbe. És olyan jó lenne mindig meglátni az Istennek a kegyelmes kezét, ítéletét is, mert ami történik, abban benne vannak a bűneink is. De az üdv ígéreteit is, amikbe kapaszkodva megélhetjük a nehezebb élethelyzeteket is. Hiszen az fog végbe menni, amit az Isten eltervezett. Emberek ebben mindig csak eszközök. Akár így, akár úgy. Akár áldásul, akár átokul. És hogyha ezt hittel tudom, akkor nem veheti el az erőmet, ha úgymond valami nem úgy sikerül, vagy nem úgy történik. Ahogy én azt gondolom, akkor nem kell elkeserednem. Ha elestem, akkor felállhatok, és tudhatom, hogy ez is közelebb visz az Istenhez. És Ezrás mindezekben megtalálja a maga helyét, a maga feladatát, Istentől kapott feladatát, és bele tud illeszkedni az Isten tervébe. És azt teszi, ami rábízatott. És tényleg az az ember tud erős lenni, aki folyamatosan ezt teszi, ami rábízatott. Amit az Isten terve diktál akkor éppen. És ami kicsendül ezekből a szavakból, ebből a két versből is, az a biztos tudat, hogy az Isten vele van. Tehát úgy olvastam ezt ennek a fordításnak alapján, hogy Istennek rajtam nyugvó jó kegyelme által. Tehát tudja azt biztosan, hogy Istennek az életemen nyugszik az ő kegyelmessége. És ezt csak az az ember képes kimondani, akinek személyes Isten kapcsolata van. Hogy Isten nem egy távoli Isten, aki ott a messzeségben lakik, hanem az Istennek gondja van az övéire, gondja van az ő népére, egyen-egyenként. Bár engedte a fogságot, beleengedte az övéit kemény helyzetbe, az ítélet vaskohójába, de nem hagyta el őket, ott is velük van. És nem kérdés, hogy az Isten kegyelmes Isten. Mert kegyelmes Isten, aki kézben tart mindent, még a király szívét is úgy fordítja, ahogy az neki tetszik, és az Isten kegyelme az jó kegyelem. És nem elveszteni akar, és nem földbe döngölni, hanem megtartani, megtehetni, megérdemelnék. És ezt mondhatjuk nyugodtan többes szám első szemébe is, hogy megérdemelnénk mi is, hogy ítélettel közelítsen az Isten, mert a bűn zsoldja a halál, és a folyton engedetlenkedő Isten törvényét semmibe vevő nép is megérdemelné, hogy az Isten végleg elvesse őket, de nem teszi, mert készíti kegyelméből a folytatást, az élet folytatását. És a kegyelem azt jelenti, hogy nem azt kapjuk, amit érdemelnénk. És számunkra már, az új szövetségi nép számára azt jelenti, hogy fiát küldte, engesztelő áldozatul a bűneinkért, és Jézus Krisztust bünteti az Atya helyettünk, minket pedig kegyelméből, szeretetébe fogad, és lehetek Jézus Krisztus által az Atya gyermeke, és ez óriási kiváltság és kegyelem. És itt gondba voltam a fordításokban, mert ahányat olvastam, annyiféle képpen olvastam ezt az igét, volt úgy, hogy úgy volt az új fordítás szerint, hogy Isten rajtam nyugvó keze által, tehát nem kegyelme, hanem keze. Némelyik fordítás úgy hozza, hogy Isten hatalma, tehát nem kegyelme, hanem hatalma. Azt gondolom, hogy a legkifejezőbb, és a régi Károli hozza ezt így, hogy kegyelem. A kéz is kifejezés, hiszen hogyha valakin rajta van a kezünk, akkor már ott van a közösség, de a kéz az lehet bántó is, meg félelmetes is, meg kézzel szoktunk oda csapni is. Tehát a kettő valahol így együtt az igaz, hogy kapcsolat, kéz, kegyelem, tehát olyan közel lenni az Istenhez, bensőséges, szeretetteljes kapcsolatba, hogy szinte érzem Istennek a kezét, hogy ott van az életemen, hogy hallom az ő hangját folyamatosan. És ezt élték meg, akik Jézus Krisztussal találkoztak, amíg ő itt élt a földön, hogy erő árad belőle, megérintették akár a ruhája szegélyét is, és meggyógyult az életük, mert erő árad Jézus Krisztusból. Meggyógyultak, helyre került az életük. És nélküle nem csak, hogy erőtlenek vagyunk, de egyenesen halottak vagyunk bűneinkben. Viszont nekünk ígéreteink vannak. Ott vannak az új szövetségi drága ígéretek, hogy Jézus Krisztusban mit kapunk, hogy Szentlélek által újjászül Isten, akit akar, megelevenít. Tehát egészen közel jön hozzánk az Isten, oly annyira, hogy bennünk él Szent Lelke által. Tehát hallhatjuk az ő zörgetését, s ha valaki ajtót nyit neki, ő oda bemegy, azzal az emberrel közösséget vállal, vele vacsorál, újjátesz mindent. Tehát akik Jézus Krisztust befogadják hitáltal a szívükbe, akkor lakozást vesz, ott maga az Isten, tehát ennél közelebb már nem jöhet az Isten. És nekünk minden forrásunk benne lehet, Istenben mélyen meggyökerezve, elrejtve az erőforrás. Tehát nem én termelem ki azt magamból. Ő megtisztítja az életünket, amikor oda bejön, hogy a bűn ne szívhassa el az erőt. És mindig számíthatunk kegyelmére, mert bővölködik a kegyelemben és a megbocsájtásban. El tudjuk-e azt mondani, hogy Istennek rajtam nyugszik a keze, kegyelme? Amíg nincs vele élő kapcsolatunk, addig soha nem lesz erős életünk, addig csak erőlködő életünk lesz, hiszen addig nem is tudjuk igazán őt megismerni, addig bálványokat imádunk. Erősödjünk meg benne, és hogyha úgy érezzük, hogy gyengülünk, fogy az erő, akkor mindig az ő kegyelméhez menjünk vissza, kiáltsunk hozzá. És ott van az ígéret, hogy amikor kiáltottam, meghallgattál engem, felbátorítottál engem, lelkemben erőt támadt. Hiszem, hogy az ő erejére Krisztusban mindig számíthatunk. Isten adjon nekünk ebben növekedést. Amen. Tehát imádságos szívvel énekeljük most ráfelelő énekül a 28. Zsoltárunknak a 6. versét. Figyeljük meg, milyen érdekesen fogalmaz, nem is jó szó rá, talán érdekesen, hogy milyen jól fogalmaz a Zsoltár megszövegező, az Úr az én népemnek ereje, a Krisztusnak nagy erőssége. Thank you. Köszönjük, drága Úrunk, az evangéliumot, hogy Jézus Krisztusban van kegyelem. Köszönjük, hogy kegyelmes kezedet akarod ránk árasztani, úgyis, mint gyülekezetre, mint egyénre, mint családunk, családjaink életére. Köszönjük, Urunk, hogy mi hozzád menekülhetünk mindenféle ellenséges erőktől. Hajtottan köszönjük, Urunk, hogy nálad van tisztaság, hogy nálad van bocsánat. Köszönjük, hogy te tudsz bennünket megóvni hiába való utaktól, fárasztó, lehúzó gondolatoktól. Te megőrzöd még gondolatainkat is a Krisztus Jézusban. Urunk, segíts, hogy így legyen. Segíts, Urunk, hogy soha ne a magunk erejével akarjunk célba érni, hanem mindig általad és veled együtt. Köszönjük, hogy olyan kegyelmes vagy, hogy te lakozást akarsz bennünk venni, közel akarsz lenni hozzánk. Bocsásd meg, amikor mi eltávolodunk, vagy bocsásd meg, amikor egyedül akarunk valamit a magunk dicsőségére. Köszönjük azt, Urunk, hogy a te jó terveidet te mindig véghez viszed, és köszönjük, hogy bölcs a te végezésed, ha áthasújt karod akkor is. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk úgy is a népünket ezen a mai napon, hogy segíts nekünk helyes döntéseket hozni, olyat, ami egyezik a te gondolataiddal, a te igéiddel. Köszönjük, Urunk, hogy te magad vagy a védelem, és te tudsz bennünket mindig ellenséges hatásoktól megvédeni, ha akarsz. De tudjuk, Urunk, hogy sokszor beleengedsz bűneink miatt. Arra kérünk, hogy könyörülj rajtunk, és köszönjük, hogy mindenkor úgy tekinthetünk rád, hogy te vagy a szabadító Úr, aki a jövőt készíted nekünk, úgy is, hogy a te országodat Jézus Krisztus által. Urunk, eléd visszük még Európát is, hogy könyörülj meg rajtunk. Könyörülj, Urunk, hogy azok az értékek, amik tőled valók és igazán értékek megmaradhassanak, és középpontba lehessenek. Urunk, láttuk ebből az igéből, hogy te még a pogányokat is tudod irányítani. Urunk, adjunk ezért hálát, hogy igazából még az ellenséges indulatokat is te tudod úgy forgatni, hogy a te terved menjen végbe ezen a világon. Könyörülj, Urunk, a tieiden, hogy mi mindig lehessünk világító fáklyák, hogy mindig szemünk előtt legyen, hogy téged képviseljünk, hogy rád mutassunk. Bocsásd meg, amikor ezt feladjuk és elfelejtjük. Könyörülj rajtunk, hogy hadd lehessen ilyen a te egyházad, hadd lehessen ilyen a mi gyülekezetünk is. Urunk, te áld meg, most kérünk a csendben magunkban elmondott imádságainkat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Gyülekezet, foglalja el a helyét, és hallgassuk meg a hirdetéseket.